Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 14. szemeszterének 8. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Bata Zsuzsanna, 1981-ben végzett a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen általános orvosként. 1981 és 86 között központi gyakornok, majd 87-től 90-ig tanársegéd volt az egyetem bőrgyógyászati klinikáján. 1990-től 1996-ig az Egyesült Államokban a University of Michigan Ann Arbor bőrgyógyászati tanszékén kutatóorvosként dolgozott, Research Fellow, majd Lecture pozíciókban. 1996-tól egy év megszakítással, amikor ismét Ann Arborban dolgozott, visszatért a Szegedi Bőrgyógyászati Klinikára, ahol azóta is dolgozik. 1999-ben adjunktus lett, 2002-ben docensi kinevezést kapott. 2008-ban lett egyetemi tanár. PhD fokozatot 1997-ben szerzett, 1999-ben habilitált, 2006-ban lett az MTA doktora. Bőrgyógyászati szakvizsgát 1986-ban, klinikai immunológia és allergológiai szakvizsgát 2000-ben tett. A Szegedi Tudományegyetem bőrgyógyászati és allergológiai klinikáján gyakorló orvosként tevékenykedik, a klinika immunológiai osztályát vezeti. Kutatóorvosként a pékely-sömör betegség patomechanizmusának kutatásával és a hámsejtek biológiájának vizsgálatával foglalkozik. Felkérem Bata Zsuzsanna professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a felkérést, és a mai nap a gyógyszerallergiákról fogok beszélni. Nem lesz nagyon egyszerű a kérdés, mert hozzá vagyunk szokva, mi orvosok, hogy egyfajta tolvajnyelvet használjunk egymás között. Nagyon szakmai szokott lenni a beszéd, úgyhogy egy kicsit újszerű számomra az, hogy ilyen széles közönségnek, széles érdeklődésű és szakmai, különböző szakmákban működő közönségnek tartsak előadást egy nagyon speciális betegség, tulajdonképpen betegség csoportról, amit a gyógyszerallergiák jelentenek. Kicsit a cím ilyen felhívás jellegű, áldás és átok. Az előadásom első felében próbálok arról mindenkit meggyőzni, amit talán nem kell, talán szükségtelen is, hogy a gyógyszerek valóban áldásos hatással bírnak nagy mértékben. Ehhez képest az átkos hatásuk jóval kevésbé releváns, de egy adott beteg esetében, aki egy súlyos gyógyszer indukálta allergiás reakcióval, akár halálos betegségbe is esik, bizony nagyon sokat számít. Tehát jó, hogyha tudunk ezekről a dolgokról, és akkor az első diámon mindjárt azt szeretném szemléltetni, hogy ez azért egy nagyon érdekes biológiai tény, amit itt föltüntettem, mégpedig az, hogy az emberi élethoz drámai módon változott az utóbbi időben. A halászó-vadászó őseink várható életkora 31 év volt, Svédországban 1800-ban 32 év volt a várható életkor, 1900-ban 52, és ma 82 év. Ez 12%-os növekedést jelent minden generációban az élethoz tekintetében, és ezt a biológiában, a laboratóriumban működő nagyon okos tudósok sem tudták még eddig semmilyen módon muslicákon se leképezni. Ezt a fajta sok minden kísérlet történt arra, hogy hogyan hosszabbítsák meg a kísérletes állatok életét. Ezt a fajta nagyon kifejezett hatást, amit mi itt tapasztalunk, ezt nem tudták még lemodellezni. Itt hát angolul van ez a vicces ábra, ugye, hogy milyen tiszta a levegő, és minden milyen jó, ez ma nagyon divatos, hogy éljünk természetesen. Hát ők nagyon természetesen éltek, és még így is csak éppen megérték a 30 évet. Az, hogy ez a nagyon kifejezett élethosszabbodás megtörténhetett, egyértelműen a modern orvostudománynak köszönhető. Természetesen az életkörülmények változása is nagyon sokat számít, különösen a fejlett világban, ahol azért, amilyen a Svédország is, ahonnan a példánkat hoztuk, de nagyon jelentős fejlődés az orvostudománynak köszönhető ilyen tekintetben, és hát természetesen ezen belül a gyógyszerek nagyon-nagyon jelentős szerepet játszanak. A 1900-ban 9-ből 3 pneumónia, a halálozási statisztikák az Egyesült Államokban, 1900-ban 9 halálesetből 3 pneumóniába, tüdőgyulladásba, tuberkulózisba és valamilyen fertőző hasmenésbe halálozott el. 1940-ben 11 halálesetre egy ilyen eset jutott már, 2000-ben 25-ből egy eset. A gyógyszerek, én nem vagyok farmakológus, de mindannyian tudjuk azt, hogy a gyógyszerek alapvetően természetes, növényi, tehát amit ma természetgyógyászat címen ismerünk, tulajdonképpen a farmakológia vagy a gyógyszerész tudomány abból nőtt ki. Nagyon göröngyös utakon keresztül, de a kémia és a biológia, a molekuláris biológia, az immunológia, ezen tudományok fejlődésével, a tudományos ismereteket fölhasználva jutottunk el oda, hogy ma már célzott biológiai terápiákat tudunk adni a betegeknek, amelyek az immunrendszer megismerésének az eredményeit használják föl. Génterápiát, sejtterápiát tudunk adni, nem minden működik még elég jól, de az bizonyos, hogy például annak idején ópiumból kivonták a morfint, és ugye a morfin nagyon addiktív hatású, és a kémikusok kezdtek el dolgozni azon, hogy ezt a morfinnak a jótékony hatását, tehát a fájdalomcsillapító, elsősorban fájdalomcsillapító hatását kihasználva hogyan tudnának megszabadulni a nagyon káros hatásától. Ebből lett a heroin, ami sajnálatos módon még sokkal inkább addiktív és károsabb, de ebben az időszakban a kémia még nem olyan szinten működött, amilyen kicsit ilyen próba szerencse alapon dolgoztak a kutatók. Ma is nagyon sok próba szerencse alap van, nagyon célzott, sokkal többet tudunk természetesen, de nem mindig azokat az eredményeket kapjuk, amiket várunk, mert azért a problémák nagyon összetettek. A szalvarzán volt az egyik első gyógyszer, és igazándiból az volt a megfigyelés, hogy ugye ez a szifilisz kórokozója, egy spirohéta, ez érzékenyebb az arzénra, mint az ember. Az arzén tudjuk, hogy mérgező hatású. Tehát tulajdonképpen ezek a gyógyszerek, amiket ezt mindannyian tudjuk, a mai nap is alkalmazunk, nem minden gyógyszer, egyre kevésbé vannak olyan gyógyszereink, amelyek mérgező hatásúak is, de nagyon sok olyan nagyon hatékony, bizonyos szempontból nagyon előnyös gyógyszer van, amelyiknek csak dózis függő a mérgező hatása. Tehát megfelelő terápiás, úgy szoktuk mi ezt orvosok mondani, hogy megfelelő terápiás dózisban alkalmazva nem mérgező, de hogyha nagyon sok, nagyon nagy mennyiséget fogyasztunk belőle, akkor természetesen mérgező. Nagyon különbözőek a gyógyszerek, van olyan gyógyszer, amiből nagyon-nagyon sokat fogyaszthatunk, és mégsem mérgező, de vannak olyanok, amelyeknek a terápiás ablaka jóval szűkebb, úgyhogy azokra nagyon kell vigyázni. Na most az első antimikróbás szer, és tulajdonképpen a életminőség, ez az élet hosszabbodás, amiről itt az előbb beszéltünk, részben az antimikróbás szereknek a felfedezéséből is következett, mert az egyik legnagyobb idézőjelbe mondva ellenségünk a baktériumok, amelyek ugye próbálnak szintén életben maradni, és néha az ember issza meg ennek a levét. Az első antimikróbás szer az nem a penicillin volt, bár azt gondolná az ember, hogy talán igen, hanem egy szulfonamid származék, úgy hívták, hogy prontozil, és a Bayer cég, akkor már gyógyszer cég, 1935-ben állították elő, különböző kőszénkátrány festékekből, azt régóta tudjuk a bőrgyógyászatban, klasszikus bőrgyógyászatban, még amikor én kezdtem a pályát is, lokálisan alkalmaztunk nagyon sokféle festéket a betegek bőrére. Ezek nem, a festék maga toxikus volt, hogyha a szervezetbe került volna, tehát ezt csak bőrre lehetett alkalmazni, és különböző színekbe pompáztak a betegeink a bőrgyógyászati klinikán. Ezek a szerek lokálisan alkalmazva nagyon jó antimikróbás hatásúak voltak, és hát ezt fölismerték már elég régen, viszont a toxikus hatásuk miatt ugye nem lehetett alkalmazni, és hát nagyon dolgoztak azon, hogy szisztémásan, tehát belsőleg milyen olyan készítményt tudnak előállítani, aminek nincs toxikus hatása, hanem csak a pozitív mikróbát ölő hatását használjuk föl gyógyítás céljából. 1937-ben volt egy szulfa őrület, mert akkor persze ez volt az első szisztémásan alkalmazható antimikrobiális szer, és hát mindenki elkezdte gyártani, nem voltak jól leszabályozott rendszerek, hogy mit lehet árulni és mit nem. Úgyhogy volt egy ilyen úgynevezett szulfanilamid elixír, amitől 100 ember meg is mérgeződött és meg is haltak, mert hát ez éppen akkor olyan vegyületté sikeredett. 1942-ben a penicillin felfedezéséről mindannyian hallottunk. A történet persze sokkal érdekesebb annál, mint hogy Fleming felfedezte a penicillint, mert ott felejtette ott állítólag a Petri csészéit a laborba, hanem az egyik kollégája átment egy másik laborba dolgozni, és emiatt nem volt segítsége. Úgyhogy nagyon felgyűlt a sok edény, amivel kísérletezett, és ő egyébként az immunvédekezést tanulmányozta, az antimikróbás immunvédekezést, és ezért növesztette ezekben az edényekben a különböző baktériumokat, és nem is gombával foglalkozott. Viszont ott hagyta, elment szabadságra, és ott hagyta az edényeket a laborba, és amikor visszament, akkor egy ilyen nagy fertőtlenítő tálba berakta a Petri csészéit, de nem volt, túl sok volt a mosogatnivaló, és a tetején megmaradtak a fertőtlenítő szer, nem érte mindegyik edénykét, és közben egy mikológus és egy asztmakutató szomszéd laborokba dolgozott, és ők gombákkal foglalkoztak, úgyhogy itt azért a gombaspórák is nagyon száldostak a laborba, és észrevette ugye Fleming, hogy a gombatelepek nőttek a bakteriális telepek mellett, és hogy ahol a gombatelep ott volt, ott a baktérium elpusztult. 1929-ben, tehát a gomba egy olyan anyagot választott ki, ez a penicillin, amelyik a baktériumot elölte. 1929-ben megjelent ez a dolgozata ebben az angol újságban, és aztán utána nem történt semmi, mert ő egy kutató volt, és a laboratóriumban dolgozott, viszont 1940-ben a háború miatt nagy, ugye háborús körülmények között különösen nagy probléma volt a bakteriális fertőzés, és ez az oxfordi patológus, aki egy nagyon jó tudományszervező is volt, nem csak kutató, valami kiváló nagy laboratóriumot csinált Oxfordba, és többek között fölvett egy német emigráns biokémikust, aki nagyon kiváló biokémikus volt, és ezen kívül volt egy angol munkatársa is, aki szintén nagyon ügyes volt. Szóval a biokémikus végül is az, hogy Fleming felfedezte azt, hogy a gombák termelik a penicillin nevű, később penicillinnek nevezett anyagot, attól még nagyon-nagyon sok választotta el az embereket, hogy gyógyszerként alkalmazni lehessen ezt. És tulajdonképpen az, hogy olyan formába ki a gomba termékét gyógyszerré alakították, az ennek a Flori és munkacsoportjának köszönhető. Kaptak is Nobel-díjat, mindenki Flemingre emlékszik egyébként. Ez a szerencsés dolog abban, hogyha valaki csak kutat. A többi része az már olyan rutinnak tűnik, de hát azért nagyon fontos volt. Sőt, aki végül is kidolgozta azt, hogy nagy mennyiségbe állítsák elő a gyógyszert, ő nem is kapott Nobel-díjat. Na most a penicillin az egy ilyen csoda gyógyszernek számított, és valóban az első világháborúban 18%-a az elhunytaknak bakteriális tüdőgyulladásba pusztult el. A második világháborúban ez az elhalálozás már csak 1% volt, köszönhetően a penicillinnek. Ugyanakkor, és akkor most itt kezdek áttérni az átkos oldalára a gyógyszereknek, a többek között a penicillin, amelyik egy ilyen csoda gyógyszer, az egyik olyan gyógyszerünk, ami nagyon súlyos allergiás reakciót tud produkálni bizonyos emberekben. Az amerikai felnőtt lakosság 3-10%-a allergiás penicillinre, és legalább 400 per év az USA-ban a penicillin indukált a súlyos halálos reakció. Na most a gyógyszerek, amikor bekerülnek a szervezetünkbe, akkor ezek azért idegen anyagok, némelyik toxikusak is, nyilván dózis függő a toxicitásuk, de alapvetően idegen anyagok, toxikus anyagok, amelyekre a szervezet úgy reagál, úgy alakult ki az evolúció során, hogy a humán szervezetbe van egy nagyon jó metabolikus rendszer, különböző enzimek, nem is látszik olyan messziről, de nem is akartam, mert ez az előadás nem erről szól, ezt csak illusztrálni szeretném, hogy különböző, főleg a májban történik, ahogy mondani szoktuk, a gyógyszerek metabolizmusa, vagyis a gyógyszerek olyan enzimatikus, ezeknek a kis molekulasúlyú, amikor ez gyógyszerekről beszélünk, akkor többnyire a kis molekulasúlyú gyógyszereket értjük ez alatt, bár most már gyógyszernek nevezzük a biológiai terápiák során alkalmazott szereket is, amelyek egyáltalán nem ilyen típusú vegyületek. Minden esetre a klasszikus gyógyszer bekerül a szervezetbe, a májban metabolizálódik főleg, és aztán a vizelettel vagy a széklettel ürül, vesén, epén keresztül. Azt is tudjuk, hogy a bőr és egyéb szerveink is képesek bizonyos fokú, talán nem a májhoz teljesen hasonló metabolizációra, tehát és a gyógyszerek eljutnak a más szöveteinkbe is. Az, hogy a gyógyszerek által okozott allergiás vagy adverz reakcióknak szoktuk nevezni, a nem várt adverz azt jelenti, hogy olyan reakciót okoz a gyógyszer, amelyet nem várunk. Ugye mellékhatásokat ismerjük többnyire, a gyógyszerek mellékhatásait. Tudjuk, hogy ilyen-olyan mellékhatásokat okozhat, a gyógyszer túladagolásnak is ismerjük az eredményeit, de nagyon sok olyan jelenség van, amit nem ismerünk. Ismerjük a jelenséget, de nem tudhatjuk, hogy egy adott egyénnél vajon jelentkezik-e. Ezeket adverz gyógyszerreakcióknak nevezzük. Ilyen az intolerancia. Vannak egyének, akik kisadagú aszpirin bevételét követően is fülzúgásról panaszkodnak, más pedig sokkal nagyobb mennyiségű aszpirint képes fogyasztani minden ilyen panasz nélkül. Van az úgynevezett idioszinkrázia, amelyik tulajdonképpen gyógyszer, ezek is elég jól ismert mechanizmusok, gyógyszer metabolizáló enzimek nem megfelelő működésének következtében kialakuló különböző típusú gyógyszerreakciók. Van egy olyan, amit kumulációnak hívunk, bizonyos gyógyszereket nem képes a szervezet megfelelő módon eltávolítani, és akkor kumulálódik a különböző szövetekbe, és akkor emiatt különböző hatásokat látunk, például bizonyos gyógyszerek befestik a bőrünket, és ami gyógyszerallergia, vagy amiről én főleg most beszélni fogok még, azok az úgynevezett gyógyszerindukálta immunreakciók, vagy gyógyszerallergiák. Ez ugyanaz a felosztás tulajdonképpen, tehát az adverz ezeket a nem várt gyógyszerreakciókat, és akkor itt azt is mondanám, hogy ez a nem várt gyógyszerreakció, ez azért nem várt, mert részben egyelőre még nem vagyunk teljes mértékben tisztában azzal, hogy az egyes gyógyszerek pontosan mit csinálnak a szervezetünkbe, amikor bekerülnek. Majd mutatok, itt mindjárt mutatok majd erre példát, hogy amikor ezt mondom, hogy azért nem várt, mert nem ismerjük eléggé a dolgokat, de hát persze nyilván nagyon, nem tudom, hogy valaha is megismerhetjük-e teljes mértékben ezeket a problémákat, vagy akarjuk-e egyáltalán, érdemes-e erre annyi energiát fektetni. Minden esetre az adverz gyógyszerreakcióknak egy része ilyen farmakológiai típusú, tehát a gyógyszer metabolizmusa, enzim hiányok, és sokszor ez genetikusan determinált, alapvetően valószínűleg a legtöbb esetben genetikai variánsok a gyógyszer metabolizmusban, az immun túlérzékenységi reakcióknál részben a gyógyszer metabolizmus genetikai változásai, és egy nagy részben az immunrendszerünk genetikai tulajdonságai határozzák meg azt, hogy kialakulnak-e ezek a gyógyszerreakciók. Erre, hogy az immunrendszer mennyire fontos a gyógyszer túlérzékenységi reakciók kialakításában, jó példa az, hogy a Kínában van egy úgynevezett viszonylag zárt közösség, az úgynevezett Han kínaiak, és ebben a populációban ez a humán leukocita antigén allél, ami egyébként a humán leukocita antigéneket szokták meghatározni akkor, amikor szervtranszplantációt végeznek, ezek eléggé variábilisak az emberek között, de nagyon centrális szerepet játszanak abba, hogy az immunrendszer aktiválódik-e vagy sem valami anyaggal, általában azt úgy hívjuk idegen anyaggal, vagy valamilyen veszélyt okozó, vagy szöveti károsodást okozó anyaggal szemben. Tehát ez egy nagyon meghatározó tulajdonsága az immunrendszerünknek és az immunsejtjeinknek, és ez a HLA-B1502-es allél, mindegy, hogy ez pontosan mi, ez a rizikó allél azokban a hangkínai emberekben, akik a karbamazepin nevű gyógyszerre, ami egyébként egy antikonvulzív, egy görcsoldó hatású szer, súlyos túlérzékenységi gyógyszerallergiás reakciót produkál, ez a HLA-B allél ezekben 100%-os asszociációt mutat. Ez azt jelenti, lefordítva magyarra, és ez is történik, a han kínai embereknél már mielőtt ezt a gyógyszert beadják a betegnek, meghatározzák ezt a HLA-B allélt, és hogyha ilyen allélja van, akkor tudják előre, hogy karbamazepint nem kaphat. Ez mielőtt ezt földerítették a tudomány, földerítette, hogy ez így van, ez az asszociáció. Azelőtt azt csináltuk, hogy adtuk a betegeknek a gyógyszert. Most is azt csináljuk egyébként az európai populációba, mert ugyan vannak a karbamazepinre nagyon kifejezett tüneteket produkáló emberek, nem csak a han kínaiak között is, de annyi nincs közöttük, hogy megérné az összes, ezt a gyógyszert nagyon sok embernek adják, és igazándiból olyan pici a rizikó a más populációkban, hogy előre nem szoktuk még mindig. Ugye minden orvosi tevékenységünk nagyon erősen pénzkérdés is, és ezeket a teszteket hát az el kell dönteni, hogy mi az, ami megéri, és mi az, amit fölösleges csinálni. Egyébként, hogyha az ember tudja azt, hogy a karbamazepin ilyen gyógyszer, akkor a tünetek első jelentés, akkor itt jön az, hogy ezeket a dolgokat tudnunk kell mindannyiunknak, nem csak az allergológusnak, hanem nagyon jó, hogyha a közembernek is van annyi egészségügyi tájékozottsága, hogyha észreveszi, hogy szed ilyen gyógyszert, és észreveszi, hogy vörös a bőre, vagy mutatok majd néhány képet csak azért, bár ugyanezért előre elnézést is kérek, hogy ha valakit zavarnak, de hát ugye egy bőrgyógyász azért mégse tud anélkül előadást tartani, hogy egy-két képet nem mutasson. És hát itt ezt nem is kerülhetjük el. Igenis, meg kell nézzük ezeket a képeket, és ismerjük fel magunkon is. Ha látjuk az első jeleket, akkor időben leállítva a gyógyszert, nincs komolyabb probléma. Tehát a tudás az mindig nagyon előnyös. Na most néhány szót szólnék az immunrendszerről, mert itt nagyon, az egy nagyon érdekes dolog, a gyógyszer indukálta ilyen immunreakciók, vagy túlérzékenységi reakcióknál, hogy a legtöbb a bőrt érinti. Miért van ez így? Hát részben azért van így, mert a bőrbe bekerülnek ezek a kis molekulasúlyú vegyületek. Részben azért van, mert a bőr az egyik legnagyobb immunszervünk, és az immunaktiválódásnak az egyik legnagyobb területe, ugyanis a külvilágtól, hát ennek is megvannak a jó okai nyilván, a külvilággal szembeni védekezés, hogy úgy mondjam, első bástyája a bőr, és a bőr, mint szövet, nagyon jól fel van szerelve az elsődleges és másodlagos immunrendszer funkcióival. Az elsődleges immunrendszer funkciói tulajdonképpen szöveti szinten zajlanak, nagyon komplex a rendszer, és nem annyira fejlett, mint azoknál az élőlényeknél, ahol már kialakul a másodlagos immunrendszer is, de nagyon hatékonyan és gyorsan működő. A fejlettség tulajdonképpen azt jelenti a másodlagos immunrendszernél, hogy a másodlagos immunrendszerre tevődnek át az elsődleges immunrendszer jelei, és a másodlagos immunrendszer olyan képességekkel rendelkezik már, mint nagyon erős specificitás, nagyon kifejezett amplifikációs képesség, tehát egy sokkal komplexebb rendszer a másodlagos immunrendszer. De az elsődleges immunrendszer elemei a szöveti sejtek, amelyek mindenféle veszélyt érzékelnek, ez itt a bőrt akarja ábrázolni, és egy, hát nagyon sok minden van itt fölírva erre az ábrára. A lényeg az, hogy nem csak a mikróbákkal szembe, toxikus anyagokkal szembe, az elhalt, sérült sejteknek a szabadba kikerülő anyagaival szembe védekezik az immunrendszer, és elsősorban az elsődleges szinten. A másodlagos immunfunkciók aztán az elsődleges szint után kapcsolódnak be, és tulajdonképpen bármi, amikor az immunrendszerről beszélünk, mindig valahogy a fertőzésekre asszociálunk, de valójában az immunrendszer tevékenysége minden más területen is nagyon fontos a sebgyógyulásba, minden olyasmi sérülés, ami a szöveti integritást megbontja, mindent az immunrendszer fog javítani, mindent az immunrendszer érzékel, mindent ő javít. Nagyon fontos a működésében, szokták azt mondani, hogy szedjünk immunerősítő szereket. Az immunrendszernek a működésében a lényeges dolog nem az erőssége, hanem az egyensúlya. Ha szükség van arra, hogy fertőzés van, akkor a fertőzéssel szemben aktivitást kell kiváltani, nagyon célzott aktivitást, mert minden úgynevezett bystander vagy mellékes aktivitás károsítja a szöveteket, károsítja az embert magát is. Tehát nagyon célzott kell legyen az aktivitás, és nagyon időben leállított. Mert hogyha egy immunrendszer folyamatosan pörög, amikor már kiavítódnak a problémák, elöltük a baktériumokat, mondjuk így leegyszerűsítve, és még mindig gyulladás van, és még mindig aktív az immunrendszer, akkor az megint csak betegség. Tehát az immunrendszerről azt érdemes megjegyezni, hogy ott nem az erősség számít, hanem az egyensúly és a megfelelő működés. Amikor erősnek kell lenni, célirányosan erősnek kell lenni, amikor pedig nincs ok arra, hogy aktívak legyünk, akkor toleránsnak kell lenni. Ez az immuntolerancia. Egyébként ez az emberi viselkedésre is jól lefordítható, tehát mindig csak addig legyünk aktívak, ameddig annak értelme van. Egyébként a tolerancia az egy nagyon-nagyon fontos dolog az életben, az immunrendszerben meg aztán végképp nagyon fontos, ugyanis ezek a gyógyszerindukált, a túlérzékenységi reakciók is valahol céltalan reakciók, és károsítják a szervezetet, tehát valahol itt a cél is irányt tévesztett. Tulajdonképpen ezzel az ábrával csak azt akartam még szemléltetni, hogy ebbe az immunaktiválódásba, és ez nagyon fontos egyébként, úgyhogy végül is jó, hogy itt van ez az ábra, a T-sejtek azok a másodlagos immunrendszer sejtes szereplői között, amelyek alapvető centrális regulátoros funkcióval bírnak. Ezek a T-sejtek, hogyha aktiválódnak, akkor másodlagosan ők fognak aktiválni B-sejteket, amelyek ellenanyagokat termelnek. Mindenképpen a T-sejt az a centrális szereplője ennek a másodlagos immunrendszernek, ami tulajdonképpen mindenért felelős lesz, többek között a regulációért is, a tolerancia, így szoktuk mondani, indukcióért is, és azért, hogy leállítson, tehát amikor aktiválódik, akkor aktiválódik, elvégzi a dolgát, és utána a reguláció is rögtön be kell, hogy kapcsolódjon, amikor az immunaktiválódásra már nincs szükség, akkor le kell álljon ez a folyamat. Na most az a tehetsége is megvan a másodlagos immunrendszernek, ezt már említettem, hogy memóriája van, tehát emlékezik, és ez is tulajdonképpen a T-sejtekhez, részben más sejtekhez is kötött, B-sejtekhez is, de alapvetően a T-sejtekhez kötött az úgynevezett immunmemória, aminek következtében fordulhat az elő, hogy ha valamivel szemben érzékenyé váltunk, például egy gyógyszer, gyógyszerallergiák, valódi gyógyszerallergiáknak alapvető tulajdonsága az, hogy soha nem vagyunk allergiásak olyasmire még, amit soha nem láttunk. Tehát ahhoz alkalmazni kell a gyógyszert, hogy ez az allergia kialakuljon. Kialakul az allergia, ez egy bizonyos időfüggő folyamat, aktiválódik az immunrendszer, és kialakulnak memóriasejtek. A immunaktiválódásnak a tünetei vagy rögtön kialakulnak, vagy egy későbbi időpontban, amikor újra kapjuk a gyógyszert, és akkor már nagyon gyorsan reagálunk egy bizonyos gyógyszerallergiás reakcióval, tekintettel arra, hogy az immunrendszer emlékezik. Ugyanez van egyébként ezen a működésen alapszik a vakcináció is, tehát az immunrendszer emlékező képessége, és az a képessége, hogy egy sejt emlékezve nagyon-nagyon sok sejtet aktiválni tud nagyon gyorsan, ez az úgynevezett amplifikációs képessége a másodlagos immunrendszernek, ez nagyon hatékony védekező mechanizmus a tekintetbe, hogy sokféle baktériumtól és sokféle betegségtől meg tud menteni minket az immunrendszerünk. Amikor a gyógyszerek toxikus hatásaitól próbál megmenteni úgy, hogy túlérzékeny, az nem nagyon szerencsés. Többféle elmélet van arra, hogy ezek a kis molekulák hogy aktiválják az immunrendszert. Az egyik elmélet azt mondja, hogy fehérjékhez kapcsolódnak. Igazán talán ennek a részleteibe nem is mennék bele. A másik elmélet talán itt az a fontos, hogy van, amikor a gyógyszer maga úgy, ahogy bekerül a szervezetünkbe, anélkül, hogy metabolizálódna még, okozza a panaszokat. Van, amikor a gyógyszer metabolítja, okozza a panaszokat, és ez a vizsgálódásainkban, amikor ki akarjuk deríteni, hogy a betegeknek mitől van a problémája, akkor szokott ez kulcskérdés lenni, hogy most a metabolit, vagy pedig maga a gyógyszer okozza-e a tüneteket. És van egy olyan új elmélet egyébként, ami azt mondja, hogy ezek a kis molekula súlyú vegyületek képesek az immunrendszert nem egészen specifikus módon úgy aktiválni, hogy csak a T-sejt és az antigént prezentáló sejt aktivációjába valahogy más módon szólnak bele. Ezek mind, ezt tulajdonképpen csak azért mutatom, hogy azért lássák, hogy itt azért komoly tudomány is van itt a gyógyszer indukált a reakciók hátterébe, és egyébként a gyógyszer allergiák kapcsán nagyon sok mindent tanulunk az immunrendszer működéséről. Na most hát a HLA asszociációt már említettem, itt felsoroltam néhány gyógyszert. Nagyon érdekes ez is, hogy ugye azért a gyógyszernek a miensége nagyon erősen meghatározza azt, hogy melyik az, amelyik ilyen immun túlérzékenységi reakciót tud okozni. Azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok gyógyszert alkalmazunk, és persze az újabb gyógyszergyártás vagy a gyógyszerfejlesztések már figyelembe veszik azt, hogy lehetőleg olyan gyógyszereket fejlesztenek, amelyek nem, tehát tudunk sok mindent arról, hogy milyen típusú kémiai vegyületek azok, amelyek az immunrendszert jobban aktiválják, és igyekeznek olyan gyógyszereket fejleszteni, ami kevésbé csinál ilyet, tehát kevésbé allergizál. Ugyanakkor ez a kérdés néha nem kérdés, mert hogyha egy antibiotikumot, újabb és újabb antibiotikumokat kell fejlesszünk, azért, mert a baktériumok már nem hatnak a régi antibiotikumokra, akkor még akkor is kénytelenek vagyunk fejleszteni újat, hogyha nem tudjuk megoldani azt, hogy ne allergizáljanak. Tehát ilyenkor jön a haszon és az ár kategória. Van, amit néha, tehát nem lehet csak olyasmit csinálni, ami biztosan mindig jó. Ez a gyógyszerekkel is így van, úgyhogy kénytelenek vagyunk tudomásul venni azt, hogy a gyógyszereknek vannak nem várt allergizáló mellékhatásai is. Tehát már elmondtuk akkor a gyógyszerek kémiai szerkezete, a farmakológiája, a betegeknek a tulajdonságai, a genetikailag meghatározott metabolikus tulajdonságai és immuntulajdonságai alapvetően meghatározzák azt, hogy valaki gyógyszerallergiás lesz-e vagy sem. A gyógyszer a valódi gyógyszerallergiáknál, tehát mindig kell szenzibilizáció, mindig szoktuk mondani a betegeknek, hogyha soha nem fogyasztotta még a gyógyszert, akkor biztos nem allergiás reakciója lesz. És sajnálatos módon, hogy tovább variáljuk a dolgokat, bizonyos immunreakciók, és akkor itt most mutatok, alapvetően négy nagy csoportja van a túlérzékenységi reakcióknak, és ebből az 1-es, 3-as és 4-es típus gyakori, amit gyógyszer vált ki, vagy ami gyógyszerindukált a reakció. És ezeknél a reakcióknál sajnálatos módon például egy 1-es típusú csalánkiütéssel, esetleg súlyos eszméletvesztéssel járó anafilaxiás, allergiás sok reakciót megprodukálhat olyan némelyik gyógyszer, olyan módon is, hogy nincs valódi allergia mögötte. Tehát nem egy IgE mediálta másodlagos immunrendszeren keresztül működő reakció, hanem úgy szoktuk ezt mondani, hogy állallergiás vagy pseudoallergiás reakció. A tünetek ugyanolyanok, de a mechanizmus nem teljesen ugyanolyan. Általában az állallergiás reakciók nem is szoktak egyébként olyan súlyosak lenni, mint a valódi allergiás reakciók, de sokszor nehéz kideríteni, tudjuk azt, hogy mely gyógyszerek vagy mely szerek, milyen dolgok azok, amelyek ilyen állallergiás reakciókat okoznak, és néha bizony valódi allergia is kialakulhat, ezt nehéz néha eldönteni. Egyébként az anafilaxiás reakciót arról ismeri a köznép, hogy a mély darázs allergia, a mély darázs venom, ami halálos minden évben van egy-két eset, és akkor ez így a Blick magazinnak a címoldalára kerül, mikor valaki anafilaxiás sokba meghal, mert méh vagy darázs venom allergiája van, és a méhecske megszúrta. A gyógyszerek többek között a penicillin, főleg a vénásan adagolt penicillin ugyanilyen hatású tud lenni, de hát nyilvánvalóan az anafilaxiás csak azért, hogy ne ijesszem el a közönséget, mondanám, hogy mi a klinikán, vagy egyáltalán az orvosok tudjuk, hogy a penicillin vénásan adva ilyen típusú reakciót csinálhat, és hogyha az ember ott van és figyel, akkor ebből probléma nem lehet. Tehát azért ezek a reakciók jól kézben tarthatók. Itt a kulcs azon van, hogy ismerjük fel időben, és kezeljük ezeket a kérdéseket. Ezek a hármas típusú reakciók főleg érgyulladásokat okoznak, a négyes típusú reakciók pedig bőrgyulladásokat, és a négyes típusú reakcióknak különböző fajtái vannak, amelyek meghatározzák. Ezek a különböző fajták, ezek azon múlnak igazándiból, hogy az immunrendszer végén a gyulladásos, úgy szoktuk mondani az effektor, tehát a munkát végül is elvégző, a gyulladást kialakító sejtek azok milyen típusúak, és hogy milyen típusú különböző anyagok vesznek részt a sejtes infiltráció kialakításában. Az immunreakciókat, tehát főleg IgM-mediálta ilyen egyes típusú reakcióknak, a gyógyszerindukálta reakciókat, ilyen típusú reakciókat látunk leggyakrabban, immunkomplex mechanizmussal, ilyen érgyulladások, amikor azt mondom, hogy érgyulladás, akkor nem a viszérgyulladásra gondolok, hanem ilyen bevérzéses, a szöveti ereknek a gyulladása az erek falát megsérti, és emiatt a vér kikerül a szövetek közé, ezért ilyen bevérzéses jellegű tüneteket látunk. Van egy olyan speciális csoportja a gyógyszerindukálta reakcióknak, amelyet úgy hívunk, hogy kontaktdermatitis, ez főleg a kontaktus, a bőrrel való kontaktusa a különböző gyógyszereknek, tehát nyilván itt a lokálisan alkalmazott gyógyszerek jönnek szóba elsősorban, rákerülnek a bőrre, ha kialakul az érzékenység, akkor utána a betegnek begyullad az a területe, ahova oda került a gyógyszer, és egy nagy csoport, ez az úgynevezett, mi úgy hívjuk, hogy makulopapulózus, ez egy nagyon speciális bőrgyógyászati kifejezés, tulajdonképpen ez az a köznyelven azt lehet, amikor pöttyösek lesznek a betegek, az a reakció, aminek aztán vannak nagyon súlyos formái, amelyekbe akár meg is lehet halni. Sajnálatos módon ez az úgynevezett toxikus epidermális nekrolízis betegség. Ez az, amikor a betegnek teljesen lejön a felhám, a bőre, és tulajdonképpen egy főleg szeptikus vérmérgezésbe, tehát ha nincs bőrünk, ez a betegség jól bizonyítja számunkra azt, hogy bőr nélkül nincs élet, az tartja össze tulajdonképpen a testünket, úgyhogy és ez csak a bőrnek a felső része, amit mi felhámnak, vagy ez a hámsejtek területe, ami elvész, és ez már teljesen az élettel nem összeegyeztethető betegséget okoz. Hát itt felsoroltam az egyes típusú reakciónak a tüneteit. Ennek a legsúlyosabb formája az, amikor valaki sokkot kap, nincs vérnyomása. A másik életveszélyes dolog az, hogyha a GG-re, a torokképletekre lokalizálódó ödéma alakul ki, mert az pedig a légutakat zárja el, és ezért lehet, ez veszélyes, lehet ugye megfullad az ember, hogyha nem tud levegőt venni. Nagyon sokan szednek vérnyomás csökkentő, úgynevezett acegátlót, ez egy, itt felsoroltam jó néhány fajtáját, sajnálatos módon a gyógyszerallergia szempontjából nem nagyon szerencsés, hogy a gyógyszereknek nem a hatóanyagát írják a különböző gyógyszergyárak a dobozokra, hanem a mindenféle név alatt ugyanaz a hatóanyag, vagy hát majdnem ugyanaz a vegyület, tehát ez egyértelműen ugyanaz a hatóanyag, más kompozícióba kerül, forgalomba. Ez sokszor okoz problémát, és erre nagyon oda kell figyelni, mert ha azt mondjuk, hogy az ednitre allergiás az ember, akkor a tritácét sem feltétlenül kell szednie, főleg abban az esetben, amikor ez egy olyan típusú reakció, amit ezek a vérnyomás csökkentők, egyébként angiotenzin, konvertáló, enzimgátló szerek okoznak, egyébként nagyon jó szerek, a kardiális, tehát a belgyógyászok nagyon szeretik, és okkal szeretik nagyon, de megvan ez a típusú, tulajdonképpen ez egy farmakológiai túlérzékenység, ami itt történik, nem valódi allergiás reakció, bár úgy néz ki, mintha allergia lenne, az arcra, garat területére lokalizálódó ödéma alakul ki, nem mindenkinél, de jó néhány embernél, egy egészen más mechanizmussal, és sajnálatos módon azért is lehet ez veszélyes, hogyha ezt nem hagyjuk el időbe a gyógyszert, mert az ödémát nem tudjuk a szokványos antiallergiás szereinkkel, amelyek egyébként vannak, és amelyek nagyon jól működnek ezekbe az allergiás reakciókba, a valódi allergiás reakciókba, nem tudjuk jól kompenzálni, nem tudjuk jól kezelni. Már említettem, hogy vannak olyan anyagok, amelyek úgy nem valódi allergiás mechanizmussal okoznak ugyanolyan tüneteket, mintha valódi allergiát okoznának. Ezek néhányat felsoroltam, ide tartoznak azok az anyagok, amelyeket például kontrasztanyagok, amiket adnak a betegeknek különböző vizsgálatokhoz. Néha komoly problémát jelent, fontos, hogy vizsgálatot csináljunk. Komoly problémát jelent az, hogy megmondjuk, hogy a beteg valóban allergiás-e, mert akkor nagyon súlyos reakciója lehet a kontrasztanyagtól, ha újra kapja. Míg ha csak egy állallergiás reakciója volt, akkor premedikációval, előreadott gyógyszerekkel jól lehet kézben tartani, meg lehet csinálni a vizsgálatot. Az aszpirin, nem steroid gyulladás csökkentő gyógyszerek, ezek a fájdalomcsillapító, lázcsillapító gyógyszerek, ezek is tulajdonképpen pseudoallergiás mechanizmussal tudnak ilyen asztmatikus allergiás típusú reakciókat okozni. Most nagyon gyorsan néhány képet mutatok még, hogy csak azért, hogy ez az a típusú reakció, hogyha ilyesmit látunk a bőrünkön, akkor biztos, hogy allergológushoz érdemes menni, valami gyógyszer indukált a reakció. Nagyon gyakran a gyógyszerek a vírusfertőzéssel, bakteriális fertőzéssel együtt okoznak csak reakciót, és hogyha nincs fertőző ágens, akkor például a mononukleózis fertőzésbe, ez egy vírusinfekció, hogyha penicillint szed az ember, akkor kialakulhat könnyen ilyen reakciója, gyerekeken is nagyon gyakori, és ez nem valódi allergia, ha nincs mononukleózis infekciója a betegnek, vagy az embernek, akkor nem alakul ki ez a reakció. Ezek a vaszkulitiszes típusú tünetek, amiről beszéltem, ez az a bizonyos pöttyös. Ez nagyon veszélyes tud lenni, mert például így néz ki az a beteg, aki holnap már esetleg bőr nélkül lesz, ami is nagyon súlyos állapot. Ilyen típusú bőrtüneteket is, ha látunk, ezek azért mindenképpen komoly betegségre utalóak, és hát itt látszik egy nagyon súlyos, ilyen Lyell-szindrómának hívjuk, vagy toxikus epidermális nekrolízisnek. Így néz ki, amikor lejön a felhám, és ez az állapot az élettel nem összeegyeztethető. Kontaktdermatitis például itt egy körömlaktól, hogyha körömlakra érzékeny az ember, és folyton a szemét piszkálja. Egy fix gyógyszerexantéma, van egy ilyen típusú gyógyszerindukált a reakció, amikor mindig ugyanazon a helyen jön elő egy vörös, nem is feltétlenül viszkető, gyulladt elváltozás. És hát itt vannak a különböző, ez a kontaktdermatitis, ami egy négyes típusú reakciónak az alcsoportja, és hát a más, egyéb más ilyen súlyos bőr reakciók, amelyeket gyógyszerek okoznak. A Szegeden itt a bőrklinikán már a 70-es években Dobozi professzor úrék bevezették a gyógyszerallergia vizsgálatára a limfocita transformációs tesztet, ami egy in vitro vizsgálat, és ami azt használja ki, amit mondtam, hogy a gyógyszer, vagy az immunrendszer memóriával bír, és vannak hosszú életű memóriasejtek, illetve elképzelhető, hogy nem csak memória sejteket, hanem gyógyszer-specifikus effektor sejteket is lehet találni a keringésbe. Úgyhogy ha vért veszünk a betegtől, leszeparáljuk a mononukleáris sejtjeit, és tenyésztjük a gyógyszer jelenlétében, illetve a gyógyszermentes közegbe, és használunk valamilyen módszert, most mi egy ilyen festékes sejtszám meghatározást használunk éppen, de korábban más módszerrel mérték a sejt aktivációt, ami nem más, mint ezek a T-sejtek, hogyha aktiválódnak, akkor osztódni kezdenek, tehát több sejt lesz az edénybe az aktiváció hatására, nem csak a T-sejtek, más sejtek is, ha aktiválódnak, akkor proliferálnak és osztódnak, és hát ezt használjuk ki arra, hogy veszünk a betegtől vért, és tenyésztjük ezeket a leszeparált sejtjeiket a gyógyszerekkel, és a vizsgálat nagyon hasznos, akkor, hogyha pozitív az eredmény, és specifikus nagyon, tehát kevés a fals pozitív eredmény, ugyanakkor sajnálatos módon részben azért is, mert ebben az in vitro rendszerben a metabolizmust nem tudjuk leutánozni teljes mértékben, nagyon sok a fals negatív eredmény, tehát nem eléggé megbízható, nem eléggé szenzitív a módszer, tehát ha negatív a limfocita transformációs eredmény, akkor nem lehetünk nyugodtak a tekintetben, hogy biztosan nem allergiás a beteg. Különböző gyógyszerek, ezek azok a gyógyszerek, amelyeket leggyakrabban fölmerülnek, mint kiváltó ok, a szalicil, a paracetamol, metamizol, ez az algopirin, láz, fájdalomcsillapítók, a penicillin, különböző antibiotikumok, igazándiból ezek a leggyakrabban gyógyszerallergiát okozó gyógyszerek. Valami oknál fogva a nőknél gyakrabban fordul elő gyógyszerallergia. Ez itt is tulajdonképpen ugyanazt mutatom, hogy melyek a leggyakoribb gyógyszerek. Úgy láttuk, itt megnéztük, hogy 2005-2006-ban is nagyjából ugyanazok voltak a gyakori gyógyszerek, mint amik 2009-2010-ben, tehát ez olyan nagyon nem változik. Bőrpróbákat lehet csinálni allergológusok annak bizonyítására, hogy valaki gyógyszerallergiás vagy sem, erre időnként szükség van, nem feltétlenül mindig, és hát ezeket a bőrpróbákat általában klinikai körülmények között szoktuk végezni. Különböző típusúak vannak, vannak ragasztásos bőrpróbák, és vannak injekciós bőrpróbák, És hát a gyógyszerallergia diagnosztikájában az anamnézis rendkívül fontos. Itt most már az időm le is járt, úgyhogy be is fejezem az előadást. Az anamnézis azért nagyon fontos, mert ugye itt egyfajta nyomozó munkát végzünk. Tudni kell, hogy milyen gyógyszert szedett az illető ahhoz, hogy be tudjuk azonosítani és ki tudjuk vizsgálni azt, hogy mi okozhatta a betegségét, és az elsődleges, tehát vannak jó gyógyszereink, tudjuk kezelni ezeket a betegségeket, de nagyon fontos, hogy időben lássuk a tüneteket, és az elsődleges gyógyító beavatkozás az, hogy leállítsuk az adott gyógyszert, ami a tüneteket okozza. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Marjanucz László, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi docense tartja meg a Boldog Békeidők, az Osztrák-Magyar Monarchia kiegyezéstől a felbomlásig című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!